Sziasztok, én Haraszti Ádám vagyok, a Sport TV riportere, és sok szempontból különleges az e-heti vendégem a korábbiakhoz képest itt a Hubban. Egyrészt azért is nyilván, mert egy lányról, hölgyről van szó, másrészt pedig azért is, mert ő az első olyan vendég, akivel korábban semmiféle munkakapcsolatom nem volt, vagy napi jellegű kapcsolatom, ami nyilván azért a korábbi beszélgetések elkészítését jelentősen megkönnyítette. Úgyhogy amikor leültem beszélgetni László Ágival, a Kislány Nagy Foci blog kitalálójával, szerzőjével, akkor igazából én sem tudtam, hogy mi is fog egészen pontosan kikerekedni ebből a beszélgetésből. Nyilván, amikor készülök ezekre az interjúkra, hogy nagyjából van egy ilyen váz előttem, amit fel szeretnék építeni ezekkel a beszélgetésekkel, ez most is megvolt, de mégsem lehettem annyira biztos benne, hogy mi is fog egészen pontosan kijönni ebből az egészből. És hát például itt az interjú első harmada ilyen szempontból nekem kifejezetten érdekes volt, mert tényleg egy ilyen nosztalgia vonalszerűségre ültünk fel tulajdonképpen Ágival, amiben az is benne van, hogy abszolút egy korosztály vagyunk, és nagyjából ugyanakkor kezdtünk el foglalkozni a focival, és még hasonló csapatok, személyek is érdekeltek minket eleinte nagy mértékben. Ha valaki Ágira gondol, akkor nyilván elsősorban az kell, hogy eszébe jusson, hogy az egyik legnépszerűbb focival foglalkozó magyar nyelvű oldalt működteti a Facebookon, és ez azért nagyon érdekes, mert ugye egy lányról van szó, és ki gondolná azt, hogy ez lehetséges. Tényleg furcsának hangzik. Aztán, hogyha jobban meggondoljuk meg, hogyha az ember végig gondolja azt, hogy mi is igazából a titka Ágénak, meg a blogjának a népszerűségének, akkor az igazából az, hogy egyrészt nyilván nagyon érdekli az, amivel foglalkozik, másrészt pedig fontosak neki azok az emberek is, akik követik az oldalát, és igenis foglalkozik azzal, hogy mit mondanak a posztjaik alatt, nyilván a tartalmukkal is, de a stílusukkal is, és nyilván azt sem szeretné, hogyha őt bántanák, de azt sem, hogyha egymást bántanák. Úgyhogy tényleg ebből a szempontból is igyekszik rendet tartani, de tényleg a figyelem a legfontosabb szerintem, meg az a fajta kedvesség, ami neki abszolút a személyéből árad, és szerintem ez nagyon át fog jönni ezen a beszélgetésen is, úgyhogy nekem már csak ezért is nagyon kedves volt ez az egész, meg ezért is élveztem nagyon ezt a mostani adást. Különleges lesz abból a szempontból is egyébként ez a beszélgetés, hogy megláthatjátok. Most ugye itthon nálam készült megint ez a felvétel, és hogyha a videót látjátok, akkor azt is láthatjátok, hogy most megint egy másik háttér előtt, nagyjából ott van egyébként ugye a YouTube videóim többségét szoktam rögzíteni, vettük ezt most fel, ezzel kapcsolatban is kíváncsi vagyok a véleményetekre, nyugodtan írjátok meg, mert nyilván itt az első próbálkozással kapcsolatban azért voltak olyan megjegyzések, hogy eléggé sivár a látvány, fogalmazunk így, mert nyilván egy fehér fal előtt azért az annyira nem ingergazdag, ez nekem is elég egyértelmű volt. Igazából én sem tudtam eddig, hogy pontosan hogy is nézzenek ki, meg majd a továbbiakban is azért nagyon sokszor látok olyan felvételeket ezeken a videókon, amikor nem itthoni, hát stúdió körülményeknek azért nem mondanám, de szóval nem itthon veszük fel majd ezeket az adásokat, hanem ellátogatok másokhoz, mert például a csiziféle adás szerintem ezért is volt nagyon jó, vagy hát hogyha csak magát a videót látjátok, ott is az, hogy beültünk az ő szobájába, ott az elé a rengeteg DVD elé, az önmagában is adott szerintem egy hangulatot ennek az egésznek, és ilyet is szeretnék csinálni majd a későbbiekben, tehát sokszor fogok szerintem azért másokhoz is ellátogatni, amikor ezek a beszélgetések rögzülnek. Úgyhogy tényleg ezzel kapcsolatban is kíváncsi vagyok a véleményetekre, meg ha esetleg megteszitek azt, hogy például az Apple Podcast felületén, hogyha ott hallgatjátok az adást, írtok véleményt, osztályozzátok a podcastet, akkor azt külön megköszönöm, mert természetesen az is komoly segítség a továbbiakra, de egyébként is mindenféle építő jellegű, meg bármilyen egyéb megjegyzésre egyébként kíváncsi vagyok, ezeket elsősorban a YouTube videó alatt tudjátok hozzám eljutatni, az a legegyszerűbb mondja nyilván ennek az egésznek. És természetesen persze, mielőtt belevágnánk az heti beszélgetésbe, fontos megemlítenem a menkév.hu-t is, amely támogatja ezeknek a podcasteknek az elkészülését, és akik ugye egyébként pedig alapvetően hobbiszobákkal szoktak foglalkozni, bár ennél sokkal jobban ki lehet terjeszteni azoknak a szobáknak a körét, amiket ők már elkészítettek a korábbiakban. Nézzetek fel a honlapjukra, a www.menkév.hu-ra, ahol tényleg láthattok nagyon sokféle különböző tematikus szobát, és tényleg igazából ha nagyon szeretnétek, valóban kis túlzással bármit meg tudnak valósítani, mert nem egyszerűen arról van szó, hogy különböző mintákat követnének, hanem bizony nagyon sok mindent, hogyha esetleg nem tudnak megtalálni a piacon, amire szükségetek lenne egy ilyen szoba megvalósításánál, akkor fogják magukat és egész egyszerűen legyártják. De ha meg a sportvilágában érdekel titeket valami, akkor meg Lacinak, a cégvezetőjének ebből a szempontból is nagyon kiterjedt kapcsolati hálója van, meg komoly tapasztalata, gyakorlatilag bármilyen ismertebb, híresebb sportolónak kisebb-nagyobb munkával azért be tudja gyűjteni valamilyen módon mondjuk az aláírását, hogyha, mit tudom én, például egy aláírt mezt szeretnétek a szobátok díszeként. Szóval, hogyha szeretnétek valami ilyesmit létrehozni a saját otthonotokban, keresétek fel őket és hivatkozzatok rám, örülni fognak nektek. És akkor most már tényleg nincs más hátra, mint előre, következzen az eheti beszélgetésünk László Ágival. Mennyire voltál kislány, amikor emlékszel rá, hogy először találkoztál olyan labdarúgó eseményen, amitán azt mondtad, hogy hú, ez téged érdekel?
8 éves voltam, 92-ben, amikor a Fradi bajnok lett, akkor talált meg ez a szerelem, és utána a 94-es VB-vel váltam teljesen a foci szerelmese.
Akkor hogy kezdődött maga, ugye azt szoktad mondani a blogoddal kapcsolatban is, hogy ez is olyan, mint a kis füzeted, amiben gyűjtögetted régen az írásokat, meg cikkeket, meg képeket, meg hasonló dolgokat. Akkor ez mikor indult el nálad?
A gyűjtögetés? Aha. Hát az a 94-es VB-vel indult el. A füzet, ami megvan, abban vannak ilyen kivágott Robi Badzsós képek, meg ilyen tabellák a világbajnokságról, és akkor onnantól datálódik ez, hogy folyamatosan volt egy füzetem, amiben ragaszgattam dolgokat, például most megtaláltam egy ilyen komplett Bundesligás füzetet, amiben ilyen, hát ilyen albummatricák voltak, ilyen Lutra albummatricák, és akkor mindegyik csapatot felsoroltam, külön kiemeltem a magyarokat, és írtam róla pár sort. Ezen a német vonalon segítettek a német ismerősök, akiktől kaptunk ilyen hanuta csokit, és abban voltak ilyen matricák. Úgyhogy én tehát a csokik miatt ismertem meg Klinsmann, Rudi Föllert, Andy Möllert, és a német vonal, meg Mateuszt persze, őt nagyon kedveltem, úgyhogy a német vonal az a német ismerősök révén van meg.
De akkor itt az elég sok vonal keveredik hirtelenében, mert ugye említetted Robi Badzsót is, ő volt az első kedvencebb?
Az első külföldi kedvenc az Robi Badzsó volt, abszolút keveredik nálam, de a 94-es VB miatt én akkor az olaszokkal szimpatizáltam, meg a nigériai válogatottal, de velük nagyon, tehát így Amokachi, Finidi, Sia-Sia, szóval, hogy és az olaszokkal is szintén, ugye elsősorban Badzsóval, pont most volt a Netflixen egy dokumentumfilm róla, ami szerintem annyira nem sikerült jól, de egy kicsit ráültem a nosztalgia vonatra, és így visszarepített az időben. Meg utána jött nekem Del Piero, ő még nagyon nagy kedvencem volt. Hozzá kapcsolódik egy olyan sztori egyébként, hogy így titokban rendeltem egy Del Piero mezt a kis zseppénzemből, és nem Del Piero mez jött, hanem Inzaghi mez volt benne a csomagban. És akkor a 98-as VB volt, és úgy zajlott az a nyári szünet, hogy VB meccseket néztem, és ott a helyi pályára Dávodon, ami ugye déli határtól egy 10 kilométerre van körülbelül, egy kicsi falu, ott barátokkal fociztunk, és akkor hát én lementem az Inzaghi mezembe, és hát ott emiatt rám ragadt az a név, hogy Inzaghi, úgyhogy én nagyon el voltam kenődve amiatt, hogy Del Piero helyett Inzaghi mezt kaptam, de aztán így tök jó jött ki, hogy végülis Inzaghi. Igen, tehát hogy így benne volt a nevem, és ez így nagyon tetszett, és akkor ugye játszottak ők együtt a Juventusban is, és nagyon megkedveltem mind a kettőjüket, jó, a Del Pierót jobban, de így ezek után Inzaghit is, csak ő után ugye eligazolt a Milánban, és akkor így ők voltak akkor a fókuszban, és akkor utána jött David Beckham, vagyis hát körülbelül ugye a 90-es évek közepén nekem volt egy ilyen szent háromságom, hogy Vince Otto, David Beckham és Del Piero, és akkor tele volt a szobám fala az ő posztereikkel, meg az nagyon megvan, hogy akkor még ilyen betárcsázós internet volt, és én először mindenféle ilyen David Beckham fotóra kerestem rá, meg nyomtattam, meg szóval nagyon nagy élmény volt, és akkor volt a foci világ is, amiben én feladtam egy hirdetést, hogy Juve és Fradi drukkerekkel leveleznék 97-ben, és hát onnan nagyon-nagyon sok barátot is találtam, akikkel most egyébként a Facebookon újra összehozott a sors, és pont az egyiküknek még megvolt a levelem, amit én 98-ban küldtem neki, és lefotózta, és abban azt én elolvastam, és abban beleírtam egy ilyen álomcsapatot, ami úgy nézett ki, hogy Csilevert a kapuban, a védelemben Torricelli, Maldini, Roberto Carlos, középpályán Dino Baggio, Zidane, Luis Enrique, Beckham, és a csatársorban pedig Del Piero és Ronaldo. Lehet, hogy valakit kihagytam. Andy Möller betettem a középpályára, amit nem értek, de valószínűleg a Hanuta csokik miatt lehet, mert megvan nekem ugye, hogy a 96-os VB-n volt az, amikor az angolok ellen szerzett gólt, és akkor benyomta azt a kiskakas poszt, és fú, akkor én ugye az angoloknak drukkoltam a 96-os EB-n, és akkor nagyon nem volt nekem szimpi, de mondjuk ez ilyen 97-98 helyéken volt ez az álomcsapat, és őt nem tudom értelmezni egyébként, hogy miért tettem be a csapatba, de ezt így tök jó volt látni, hogy megőrizte a levelemet, és akkor így kicsit így visszaköszönt az a stílusa, ahogyan most a blogomat csinálom, ahogyan akkor ezekben a levelekben így írtam, és pont az oldal most volt 10 éves júniusban, és akkor az egyik srác, akivel a Juve volt így a közös nevező, ő írta, hogy neki ez tök jó érzés, meg így észreveszi benne a blogban az én stílusomat, ahogyan mi ugye leveleztünk, vagy ahogy én írtam a leveleket, és hogy ez neki ilyen nagyon jó érzés, mert ő ugye már így a legelső lépéseknél is ott volt.
Ne érvén, csak ezt kicsit
megigazítom.
De ez a focivilágos vonal közben meg... abszolút nekem is megvolt annak idején. Tehát én is leveleztem annak idején még emberekkel, arra abszolút emlékszem. Meg hát akkor, igen, tehát már mondod az internetet, meg hogy tudtál már letölteni képeket idővel, meg kinyomtatni. Hát az óriási dolog volt. Tehát eleve, hogy a foci világban az óriási catch az volt, hogy poszterek. Tehát, igen, hogy minden száma volt legalább kettő, amiket nekem azzal volt tele a szobán falannó gyerekként, meg autókkal, az egy másik történet. De hogy ez mai fejjel talán felfoghatatlan. Tehát eleve az, hogy akkoriban mondjuk te is hogy követtél meccseket? Tehát nézni még 90-es években nagyon nem lehetett külföldi bajnokikat.
Hát nekem úgy vannak meg a meccsek egyébként, hogy a teletext volt nekem. Aha. Egy kicsit a ilyen internet. Oldal. Igen, 887 volt tényleg a friss eredmények, és ezt mindig frissítettem, mert akkor így próbálgattam a tipmixet is, hogy fogadtam meccsekre, és akkor mindig néztem, hogy hogy állnak a meccsek, meg a 878 volt a kínálat, és akkor abból így válogattam, és ott a helyi postán adtam föl a szelvényt, csak így a mai gyerekeknek, akik ma ugye 10 évesek, tök fura lehet ez. És ezt így, erre is szoktam utalni, hogy lehet, hogy ez egy kicsit ilyen UFO dolog, de akkor én ugye a postást lestem, a teletexet, meg akkor nem lehetett interneten tipmixezni se, meg fogadni, és akkor nem tudom, ennek valahogy így megvolt a bája. És amit mondasz, ezek a poszterek is, hogy azokat így, amikor hazalátogatok, akkor ott vannak így a pincében, előveszem őket, és akkor így beszoktam őket fotózni. És hát az oldalon is így együtt nosztalgiázunk a többiekkel. Tehát, hogy ez olyan tök jó érzés. Tehát
nagyon az ember a futball iránti rajongását azon kívül, hogy mondjuk volt hetente egy, vagy később két BL meccs, amit tudtál nézni, azt nagyon másképp nem tudtad kiélni. Tehát így emlékszel, hogy az első ilyen, hogy Premier League meccsek közvetítése, az ugye 90-es évek végén, amikor volt ez, nem tudom, Hungary, Hungarosport, ilyen dolgok. Tehát addig semmi, és mondom, az internet, az... középiskolában talán már mi tudtunk, az is 90-es évek végé, hogy nagyjából rendszeresen hozzáférni.
Igen, és most meg már így bőségzavara van, tehát, hogy ott a YouTube, ott is nézegethetsz videókat, egy csomó sportcsatorna van, akkor ugye bejött a Netflix, meg a többiek, ahol ugye doksik vannak, ugye
akkor a Sunderlandről. Örültünk a foci világnak, meg néha a karantén közben sokat emlegetett Rossi Zoli bácsi féle, nem tudom, VB kalauzoknak.
Jaj, nagyon, igen, igen. A 98-ast azt most megtaláltam, meg a 96-os LB kalauzt is megtaláltam, úgyhogy ezek megvannak.
És azok akkor felbecsületetlen értéket jelentettek.
Igen, igen, igen. Én ezeket nagyon imádtam, és szerintem nekem onnan datálódik ez a foci könyves gyűjtőszenvedélyem, mert van egy komplett könyv szekrény, amin csak focis könyvek vannak, és hát mostanában azért azokat is úgy rendszeresebben adják ki, mint annó. Emlékszem, hogy az első könyv, amit vettem, az egy osztálykiránduláson, egy brazil, hát a brazil válogatottról szóló könyv volt, és még arra is emlékszem, hogy a nyakamba volt az a pénztárc, az a műanyag, amiben ilyen aprót lehetett, és pont a zebrán így az egész így kiömlött, és akkor utána mentem venni a könyvet, és az is egy tök jó élmény volt, és az a könyv az még mindig megvan.
Ez akkor, most így dolog, hogy mennyire más világ volt, viszont az is kiderül, hogy abból a szempontból is mondjuk akkor mindenevő voltál, vagy mondtad már a Szent Háromságodat, de akkor ezen kívül is, hogyha brazilok, olaszok, németek, mindenki befigyelt már akkoriban is.
Hát nem tudom, valahogy, hogyha így visszatekintek, meg most is, nagyon sok válogatott, meg csapat érdekelt. Azért, hogyha valaki megnézi az oldalt, elég sok rétű, tehát én igyekszem kitekinteni mindig, tehát nem csak a top bajnokságokról írni, hanem egyéb országok bajnokságáról is, vagy játékosokról. Tehát, hogy valahogy ez a kutató munka engem nagyon, nagyon vonzott meg, meg igazából azt szeretem leginkább a fociba, hogy így kiszakít a mindennapokból, meg a valóságból, és teljesen el tudok benne veszni, és kikapcsol, és tiszta boldogságot okoz, tehát én nem tudom, mint hogyha valaki csokit enne, és ilyen endorfinok szabadulnának fel, és végül is ezt a nosztalgiát, amiről itt az imént beszéltem, azt próbáltam hát így a mai keretek közé behozni a Facebook oldallal, ugye, ami most 10 éves, vagyis hát a blog 10 éves, mert először a blog.hu felületén indult, és akkor a Facebookon ugye összegyűlt egy nagy közösség, ami hát számomra is hihetetlen, most néztem rá, hogy hány like van, és hát meg tudnánk tölteni a Crystal Palace-nak a stadionját, több mint 25 ezeren vagyunk, és ez olyan hihetetlen, mert pont feljött egy 2013-as bejegyzés, 3 like-kal, meg egy kommenttel, és most már a bejegyzések csomó kap 1000 like-ot, meg ilyen 40 ezeres, 50 ezeres elérést, és ez annyira jó érzés, hogy nagyon sok embert ismertem meg az oldal révén, névről is, meg találkoztam velük ilyen nyereményjátékok útján is, hogy nyertek valamit, és akkor személyesen adtam át, vagy nyáron az EB-nek csomóan odajöttek, hogy akkor közös képet szeretnének. A franciák elleni meccsen voltam a Puskás Arénában, és ez olyan hihetetlen érzés, de nagyon-nagyon jó érzés, szóval, hogy tehát, hogyha van egy főállása az embernek, akkor mindig jó, hogyha van egy hobbija is, és akkor abban így ki tud teljesedni, és hát nekem ez hát nem tudom, hobbi meg szerelem.
Erről is fogunk szerintem még bővebben beszélni, de arra lennék kíváncsi, hogy említetted már az első blogot, amikor elindult egyáltalán, hogy annól, hogy ez hogy jött neked, hogy szerettél volna, ugyanez volt, hogy tényleg átpakod gyakorlatilag, hogy digitalizálod a füzeteidet?
Hát ez úgy volt, hogy a páromnak akkor meséltem róla, hogy én újságíró szerettem volna lenni, sportújságíró, és ő egyik nap úgy fogadott engem, amikor hazaértem a munkából, hogy létrehozta nekem a blog.hu felületén a kislány nagy focit, tehát a név is tőle származik. És akkor mondta nekem, hogy itt van-e a játszótér, lehet rajta játszani, és hát ez volt több mint 10 éve kezdődött.
Tehát úgy, tulajdonképpen nem is te kezdted el.
Hát ő mondta, hogy itt van, de hát csak a nevet meg a felületet ő mondta.
Azért hogy, az elég nagy lökés, lássuk
hát
be.
Hát az egy nagy lökés volt, igen, tehát hogy onnan indult, és hogy neki köszönhettem tulajdonképpen, hogy ez elindul, de hát egyedül csinálom ezt folyamatosan, tehát beszélgetünk természetesen otthon fociról, ugye neki is van blogja, a Jánki foci.
Ez tök érdekes, mert mondtad, hogy nem néhány hónapja volt ugye 10 éves a kislány nagy foci, és ugye a Jánki foci is most volt nemrég, ugye napokban volt kint Tominak a posztjánban.
Október 11-én volt 10 éves az övé.
Tehát igazából először lelökött a szakadékba, aztán utána vetette magát?
Igen, aztán látta, hogy mennyire élvezem ezt az egészet, és akkor ő is így jött utánam. Hát ő egy ilyen réteg témát, ugye az amerikai fociról, a soccerről ír. És
amerikai hát, labdarúgásról.
Amerikai labdarúgásról, igen, igen. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy ő is imádja a focit, meg én is, és hát együtt nézünk meccseket, meg beszélgetünk róla, szóval, hogy ez is egy közös nevező. Szóval szerintem ez is fontos, hogy meglegyen ez a közös, nem tudom, közös hobbi.
Itt nagyot ugrottunk az időben, ugye mondjuk a 90-es évek végéhez képes, meg aztán itt a 10-es évek elejéhez, amikor ugye elindítottad magát a blogot. Közben a futball iránti rajongás akkor milyen módon változott még, vagy milyen módon tudtad akkor ezeket a dolgokat idézőjelben kijelni, hogy beszéltünk arról, hogy oké, voltak annak idején a levelezések, meg a focivilág, aztán ugye az is már sajnos a focivilág kopott el ugye idővel.
Igen, igen, a focivilág után még volt a Bravo Sport, meg a Star Sport, azokat is nagyon-nagyon szerettem. És volt úgymond egy kicsi szünet, mert volt egy olyan párom, aki viszont utálta a focit, és akkor értelemszerűen nem voltak közös meccsnézések, hanem én néztem egyedül meccset.
Na, az milyen furcsa lehetett?
Hát az nagyon, nagyon érdekes volt tényleg, meg nehéz volt az a pár év ilyen intenzív foci nélkül. És akkor azután jött ugye a Tomi, aki szintén szereti a focit, és hát az óriási változás volt, tehát mint hogyha így kinyílt volna a világ, tehát ezért is szerintem fontos, hogy oké, hogy az ellentétek vonzák egymást, de nem mindig. Tehát, hogy addig azért úgy volt egy pár év, amikor úgy szerényebben. Tehát akkor is követtem természetesen, csak utána lett ez sokkal intenzívebb.
De nyilván azért, vagy nem tudom hány olyan lány ismerősöd van, aki ennyire szereti a focit, vagy egyáltalán szereti a focit, gondolom azért érezte, hogy ez is mennyire unikum a maga nemében.
Nincsen. Tehát nem szeretik a focit egyáltalán. Tehát ugye az én hatásomra volt, hogy megnéztünk egy-két meccset, meg hát tudom, hogy vannak a sztereotípiek, és általában azoknak alapjuk is van, de őket úgy tudtam így bevonzani, hogy akkor mutattam nekik olyan játékosokat, akik jóképűek, de nem tudom, nálam ez valahogy oké, hogy tizenévesen kint volt Del Piero meg Beckhamnek a posztere, de nálam valahogy ez így nem, tehát hogy én így el tudtam ettől szakadni, meg hát most se az a lényeg. Nem találkoztam olyan, nem is az, hogy lánya, hanem fiúval is ritkán, aki ilyen, hogy mondjam, aki ennyire követi, meg ennyire benne van ebbe az egészbe. Engem valahogy nagyon beszippantott ez a foci téma.
Igen, mert aztán, hogy nem csak tényleg maga a foci, meg nem csak maga a meccsek, hanem tényleg sok minden, ami körülötte van, mert tényleg, hogyha a blogot is megnézzük, vagy a Facebook oldalt, hogy nagyon, nagyon széles skálán mozognak a dolgok, amikkel foglalkozol a focin belül is.
Igen, igen, és egyébként az olvasók, vagy a követők leginkább a sztorikat kedvelik, amiket írok, és én is azt szeretem leginkább a fociban, a sztorikat, meg ami a játékosok mögött van, tehát az élettörténetüket. Tehát, hogy ez a számomra ez a legjobb oldala, de biztos, hogy vannak olyanok, akik ugye inkább a statisztikákkal, vagy az elemzésekkel. Tehát például ott van Mészáros Ábel, ő imádja az elemzéseket, és nekem van, amikor túl száraz, de az a jó, hogy ő is megtalálja benne azt, amit ő leginkább kedvel benne. Nekem a sztorik azok, tehát hogy meg a szenvedély, meg a szurkolók, meg ami így körülveszi akár a mezek is, vagy a stadionok, tehát amikor mindig kijönnek az új mezek, ugye neked is vannak a videók a YouTube-on, tehát hogy azokat én is imádom, tehát hogy vannak kedvenc mezeim, meg van, amikor nem is tudok ellenállni, és akkor megrendelek egy mezt. Most például az Ajaxnak a harmadik számú mezét néztem ki, a Bob Marley féle kiadást, amiben ugye sajnos nem játszhatnak a BL-be, mert nem, az egy agyrém egyébként. Na mindegy, úgyhogy, meg hát a stadionok is, nem tudom, valamilyen nekem olyan, mint hogyha bemegyek, hogy egy stadionba, legyen az mondjuk a Pizzának az a picike stadionja, most ugye a Serie B-ben vannak, Nagy Ádám igazolt most oda, egyik nyaralásunk alkalmával voltunk ott, és nyitva volt a stadion, és bementünk, és lehet, hogy másnak egy ilyen semmi, de én így bementem, és így teljesen el voltam így ájulva tőle, pedig azért nem egy ilyen modern létesítmény, de meg volt így a hangulata. De például, amikor volt szerencsém az Old Traffordon, a Manchester United stadionjában egy meccsre elmenni, akkor így kiléptem, és így tiszta liba bőr. Meg a Puskás Arénában is most nyáron, most voltam először a stadionban, és az is hatalmas élmény volt, és nem tudom, hogy mi az oka ennek, de valahogy milyen extra, hogy ezek így hatnak rám, és ez így tök jó, mert szerintem nagyon fontos, hogy legyen az életben valami, most nem kell, hogy a foci legyen feltétlenül ez, de nekem valamiért a foci az, ami így megtalált, uh-huh. és ez, szerintem ez egy tök hálás dolog, hogy van ilyen. Úgyhogy én nagyon sok aspektusát szeretem a focinak, meg ilyen régebbi korokról is szoktam írni. Most például tegnap volt, hogy a 90 év vagy született Raymond Kopa, és akkor róla is írtam egy bejegyzést, és az alá is jöttek olyan kommentek, hogy nagyon szeretik ezeket a nosztalgiázós posztokat, meg ilyen érdekes sztorikat, és ezeket szeretem leginkább így közvetíteni.
Egyébként neked ilyen hullámzás a futball iránti vonzalomban, szenvedélyben, tapasztaltál ilyesmit magadon az évek során?
Hát pont amit az előbb említettem, hogy amikor olyan párom volt, aki nem szereti a focit, akkor nyilván ez a görbe az úgy lent volt, miatta elsősorban, de azért általában fent van az a görbe. Tehát, hogy folyamatos ez a foci iránti szerelem, meg végül is most így lehet, hogy ha aki nem szereti a focit, az ilyen megszállottnak tart, de egyébként most nem titkolom, tehát hogy hétvégén mindig megnézzük, hogy milyen meccsek vannak, és akkor ahhoz képest hogyan tudjuk szervezni a családlátogatást, vagy a többi programot, meg ugye hétközben a BL meccsek, tehát gyakorlatilag, hogyha így visszatekintek az elmúlt évekre, vagyis az éveimre, akkor mindig központi szerepe volt a focinak.
Tehát ez ennek aztán millió pozitív hozadéka volt nyilván a
persze.
Te életedben is. Mi volt az a, tehát akkor igazából Tominak jött az ötlete, hogy tegyük át a digitális világba akkor ezt a szenvedélyt. De igen. Te közben is akkor ugyanúgy gyűjtögetted a, nem tudom, a cikkeket, újságokat, könyveket.
Miközben...
Még mielőtt indult volna maga a blog.
Ja, persze, folyamatosan. De így a blog, tehát hogy amióta van a blog, azóta valahogy sokkal intenzívebben gyűjtögetem a könyveket is, mert végül is azáltal, hogy ennyit olvasok, több sztori is van így a tarsolyomban, és többször van olyan, hogyha olvasok valami érdekeset egy könyvben, akkor idézek belőle, és mondjuk ezáltal meg megkerestek könyvkiadók is, akik nekem is felajánlottak könyvet, meg nyereményjátékba is felajánlottak könyvet, úgyhogy ez is a hozadéka mondjuk az oldalnak, és hát így meg is tudom hálálni azt, hogy követnek, meg olvasnak az oldal követői, és akkor nyereményjátékok is szoktak lenni. Meg van még egy dolog, amit nagyon szeretnek, ami már nem sokára aktuális lesz, ez az adventi naptár, amit szoktam mindig. Tehát azt kitaláltam, hogy ugye van a klasszikus adventi naptár, amikor a csokikat kivesszük a naptárból, és akkor én meg a messzámok alapján csináltam meg ezt a naptárat, hogy például egyes, akkor nem tudom, valamelyik kapusról írtam, akkor nem tudom, kettes, akkor meg a Ozzy Árdi leszről, aki azt viselte a VB-n, mert ugye úgy volt a számozás, hogy a vezeték név szerint, igen, tehát hogy ő azért kapta a kettest, tehát elég viccesen hangzik, nem mindegy, de mondjuk Clint Dempsey is volt kettes csatár létére, vagy támadó létére, tehát vannak ezek a furcsaságok, és hát én is nagyon szeretem ezt csinálni, mert folyamatos, tehát minden napra van valami, tehát 1-től 24-ig, meg nagyon kedvelik a követők is, és akkor mindig várják, hogy vajon ki lesz a következő ablakban, vagy a következő napon a bejegyzésben, úgyhogy vannak ilyen rendszeres, tehát ami minden évben van.
Mik voltak egyébként a lépcsők akkor, amikor elindult a blog maga? Gondolom, elkezdted?
Elkezdtem
meg a... Megvan az első bejegyzés, hogy miről szólt?
Fú, az első bejegyzés az valami válogatott meccs volt, és pont a kép az a Tőzsér Danival volt egy közös fotón, mert az egyik szülinapom során voltunk valami helyen, beültünk, és akkor ő ott volt, és őt akkor nagyon kedveltem, és csináltunk egy közös fotót, és akkor a blogon az első bejegyzésbe, mármint a blog.hu-n beraktam ezt a fotót, meg van ehhez kapcsolódóan egy kicsit szomorú, és nem kicsit, de szomorú élmény, hogy a Lázár Bencéről írtam akkor abban a posztban. azt írtam benne, hogy talán valami olyasmit, hogy nem hívták be, viszont én behívtam volna a válogatottba, mert akkor nagyon jól ment neki, és ezt most olvastam vissza. Tehát volt benne Tőzsér Dani, meg benne volt a Bence, és akkor ilyen meccsek előtt írtam, meg meccsek után írtam, meg volt ilyen csiszolatlan gyémánt rovat benne. Most például ugye a Fradi ellen játszott a Betis, akkor a Teljóról is írtam benne, meg...
Ez egy kicsit régi foci világos.
Igen, ízű. Igen. Hát igen, volt hatása rám a foci világnak, úgyhogy ott írogattam, és akkor 2011-ben és 12-ben volt Európa-bajnokság, és akkor költöztettem át a Facebookra, és most már gyakorlatilag csak a Facebookra szoktam írni, mert hát észrevettem, hogy sokkal több ott az interakció a Facebookon, úgyhogy emiatt költöztem át oda, és ez, nem tudom, lehetséges, hogy valakinek az Instagramon van most több követője, Instagram oldalam is van, de nálam valahogy úgy alakult ki, hogy a Facebookon vannak a legtöbben. Most pont megnéztem, hogy 25 ezer emberből hány lány, hány fiú, és 12-88 az arány. Ami nem olyan jó, én többet szeretnék lányból, de
ez nagyjából az, hogy reprezentatív szám egyébként, hogyha belegondolunk, hogy hányan, hát igen, illet az eloszlás szurkolók között. Akkor.
Igen. Hát Budapestről vannak a legtöbben, azt is megnéztem most így kíváncsiságból, Debrecen a második, Miskolc a harmadik.
Szerintem semmi meglepetés nincsen az elhangzottakban.
Abszolút nincs, úgyhogy úgy néz ki, hogy a blog.hu-n indult, és akkor átköltöztettem a Facebookra.
Ez viszonylag gyorsan akkor viszont.
Gyorsan, abszolút gyorsan, és akkor 2012-ben hívtak be először a Digisportnak a Reggeli Start című műsorába, Kálói Molnár Péterrel közösen. És az szuper volt, hogy ő volt az egyik, tehát hogy ő volt a beszélgetőtársam, mert élő adás volt ugye 2012-ben, teljesen meg voltam illetődve. És
reggel, ott, hétkor.
Reggel, hétkor, vagy fél hétkor, és ő ott oldotta a hangulatot. Nagyon vicces volt, tehát olyan volt, mint az Üvegtigrisben, vagy a többi filmjében ugye. Ott ugye a vevőt játszott a morgós vevőt az Üvegtigrisben.
Három bubis meg.
Igen. Úgyhogy megláttam, egyből eszembe jutott az Üvegtigrisnek ez a jelenete, és akkor így be tudtam lazulni, de nagyon érdekes, mert sokan nem is gondolnak bele, ugye, hogy az élő adás, és hát van egy izgalma azért az élő adásnak, mondjuk ezt neked nem is kell magyaráznom. De
emlékszem meg, de ezt meg te is biztos látod magadon, hogy így múltak az évek, meg egyre többször jártál ilyen műsorokban, hogy azért te is nagyon sokat lazultál, megváltoztál. Valamelyik nap láttalak, pont eszembe jutott valamelyik, hát azért meg pár hete volt a Premier League magazinban pont a Digin, amikor Zitával beszélgettetek ugye a Fantasy Premier League-ről, és ott meg olyan természetességgel beszéltél már, mint hogyha ezer éve ezt csinálnád.
Biztos, hogy összeszedtem némi rutint így az évek során, de nem tudom, én az első alkalmat is úgy éreztem, hogy nem lett rossz szerintem, mert egyébként sokan kérdezik, hogy mi az, ami kell ahhoz, hogy blogot indítsanak, vagy írjanak, és szerintem az egyik legfontosabb az, hogy minél többet olvassanak. Nem csak focis könyveket, mert én sem csak focis könyveket olvasok, és ezáltal a szókincsük gyarapodik, és meg hát mondjuk a rutin nyilván segít, de minél többet kell írni, vagy minél többet kell beszélni. És akkor a Digisporton is úgy volt, hogy eleinte mindig kaptam egy beszélgető partnert, és akkor egy idő után már nem kaptam, tehát látták, hogy azért azt a 10 percet az nem kell másik ember, tehát hogy végig tudom beszélni, tehát nem kell félteni, de nagyon hálás vagyok azért is, hogy ott megadták a lehetőséget, konkrétan Szombati Pali adta meg, mert kicsit ilyen partizán akciókat folytattam az elején, hogy a blogos bejegyzéseimet berakosgattam a Reggeli Start Facebookos posztjai alá.
Vannak, akik ezt űzik a mai napig.
Tudom, így visszagondolva nem gondolnám annyira szép dolognak, de...
Figyelj, most egyébként meg, de most nem elfér ott az egyik dolog, meg a másik, hogy érted, volt köze ahhoz, amiről éppen szólt.
Volt.
Tehát most...
Az igaz, hogy a legtöbbnek nincs is köze, hogyha megnézel egy bejegyzést, hogy előszeretettel reklámoznak ott mindenfélét a posztok alatt, aminek semmi köze a focihoz. Úgyhogy jó, ez mondjuk a mentségemre
szól. De hogyha adtál hozzá bármit a nézőnek a témához, akkor meg szerintem...
Igen, meg végül is így gyakorlatilag azt megköszönhetem, tehát ennek köszönhetem azt, hogy bekerültem ugye a reggeli startba, és akkor azóta is ugye többször voltam náluk, és hát mindig nagyon nagy élmény volt, és nagyon szívesen mentem hozzájuk, most is hívtak, pont csak nem tudtam menni.
Ilyen szempontból az egyrészt egy nagyon kis csapat is volt a reggeli start környékén, amelyik elindította ezt az egészet, meg hogy ők nagyon nyitottak voltak ilyen szempontból nagyon sok
mindenre.
Azt láttam, hogy mennyire hálásak voltak egyébként egy csomó sportágnál, tehát rengeteg olyan sportág is jelent meg abban a műsorban, amely egyébként meg országos televíziós csatornán nagyon kevés lehetőséget kapott korábban arra, hogy bármit is megmutasson magáról. Ők meg nagyon, tehát Pali egyébként is egy nyitott ember, szerintem nagyon sok mindenre.
Nagyon, abszolút.
És hogy ezekben a dolgokban meg ott az egész stáb, ez nagyon előremutató, meg pozitív dolog volt mindig az ő részükről.
Igen, úgyhogy ez egy nagyon kellemes tapasztalat volt, meg egy mérföldkő is tulajdonképpen, hogy 11-ben indult az oldal, és a következő évben én már bent voltam a tévében, is beszélhettem a fociról.
De nyilván az is benne van egyébként, és most ennek, hogy mondjam, tehát amit mondasz, hogy nagyon ritka leve az, hogy lány focival foglalkozik, és ért is hozzá, tehát hogy nem vészel azért, hogyha...
Igen. Tulajdonképpen most nyáron volt ugye az RTL klubon egy olyan szegmens a reggeli műsornak, hogy a foci mindenki, és hogy nőket hívtak be, ugye Csepei Adri is volt, meg én is voltam. Nem mondom, hogy ennek nem örülök, örülök neki, de azt sokkal jobban szeretem, amikor nem azt nézik, hogy én most ezt lányként mondom, vagy nőként mondom, vagy nőként írom, hanem mint ember, tehát hogy tök mindegy, hogy fiú vagy lány írja.
Mint J.K. Rowling krimiei.
Igen, így van.
Nem tudod, hogy kell neked is egy álnév akkor majd, vagy?
Hát, nem tudom. Szóval, hogy... Tehát, hogy visszatérve, az egy nagyon jó visszaigazolás, amikor kapok egy dicséretet, és végülis nem azért kapom, mert hogy jaj, lányként ennyi mindent tudsz, vagy nőként ennyi mindent tudsz a fociról, hanem pusztán azért, mert érdekes, és rengeteg pozitív visszajelzést szoktam kapni az oldalon is, és néha így, nem tudom, a dicsérettel szerintem sokan vagyunk úgy, hogy így nehezen vesszük, és... Nem tudunk vele mit kezdeni, de nagyon-nagyon jól esik, és tényleg nagyon hálás vagyok érte, úgyhogy szerintem nagyon jó közösség gyűlt össze az oldalon, tehát nem arról szól, hogy kirakok egy bejegyzést, és egy fotó is annyi, hanem interakció is van alatta, meg ugye van mögötte tartalom.
Erről is beszél még szerintem mindenféleképpen, de arra is kíváncsi vagyok, hogy amikor egyáltalán elkezdted magát a blogot, aztán meg a Facebook oldalt, hogy volt előtted egyrészt bármi olyan kitűzött cél vagy jövőkép, amit szerettél volna elérni, meg hogy egyáltalán volt-e olyan rendszer, amit előre meghatároztad, hogy akkor ennek a mentén fogsz haladni ebben?
Nem volt semmilyen rendszer, maximum az, hogy érjem el a 100 lájkot, és akkor az sikerült, akkor a következő az az 1000, és akkor mindig csinál egy ilyen, nem tudom, egy ilyen képet, hogyha megvolt egy ilyen mérföldkő. Most a 25 000-esnél nem csináltam egyébként, mert nem tudom, most valahogy az a fontos, hogy jó emberek legyenek ott, és nem a mennyiség a lényeg, de amikor elkezdtem, akkor szempont volt, hogy minél többen legyünk. És nem volt semmi, ami alapján csináltam, de azt vettem észre, amit említettem is, hogy a sztorikat szeretik a legjobban, úgyhogy ezt próbáltam leginkább, meg én nagyon szeretem ezeket az évfordulókat, akár szülinap, akár egy meccs, vagy tehát most volt az évfordulója, hogy a Beckham kilőtte ugye a Angliát a görögök ellen a VB-re, a 2002-es VB-re, arról is írtam, van könyvem ugye Beckhamről, és akkor erről a gólról egy egész fejezet szól, és azt is nagyon szerették az emberek, azt a bejegyzést, és az nem volt tervben egyébként, hogy meccsekről is írjak meccsek után, de valahogy az is bejött, és nem tudom, kicsit ilyen rögeszmésé vált, hogy minél gyorsabban a Twitterre fölmenni, az optárt megnézni, lefordítani, mert soha nincs szívem úgy kirakni valamit, hogy akkor nem tudom, Bayern München, Dortmund 1-1, és akkor ennyi. Tehát, hogy nem. Mert valahogy magammal szemben is van egy mérce, hogy minél többet írjak, minél érdekesebb dolgokat írjak, úgyhogy ez valahogy bejött. De megmondom őszintén, hogy azért egy picit erről próbálok leszokni, mert arról, hogy minden meccsről rögtön írjak, mert észrevettem magam, hogy amikor nézem a meccset, akkor nem tudom, tehát akkor nem a meccset, nem csak a meccset nézem, hanem ott van a telefon, vagy az iPad az ölemben, és akkor nézem a többit. Eredmények.com be van nyomva. Egyrészt például a Premier League-et a fantasy miatt is, hogy akkor most hány pontot kapott a Son, vagy nem tudom, vagy Aubameyang, vagy bárki. És meg a többi eredmény, mert ugye szombat, vasárnap, hát dömping van. Tehát nézek egy Premier League meccset, és akkor megy a Bundesliga, megy a Serie A, és akkor azt is nézem, hogy ott mi újság van. Meg közben már így a jegyzettön beírom a különböző ilyen statisztikákat, hogyha van valami. És nem tudom átadni magamat a meccsnek, vagyis tehát, hogy ez rossz, és így szétszakadok, és nem tudom élvezni, és mostanában már így meg kellett erőszakoljam magam, hogy félrelögtem a telefont, hogy ne is lássam, és hogy csak a meccset nézzem, és hogy egy dologra koncentráljak, de szerintem ez így a mai világunkra is jellemző, abszolút, hogy ilyen abszolút multitaskingot nyomunk, hogy egyszerre 3-4 dolgot csinálunk, csak az a baj, hogy ezáltal így nem tudunk elmélyülni a dolgokba, és ezért próbálom ezt így visszafogni, meg azt is észrevettem magamon, hogy ilyen, tényleg ilyen rögeszmésen jön egy hír, hát gyorsan én rakjam ki, és tök jól esik, megelőzted a nemzeti sportot, úristen, és akkor te vagy rajterszági, meg minden, de nem akarok az lenni, tök jó, meg minden. Volt egy időszak, amikor ez volt a szempont, de most már próbálom ezt így visszafogni.
És hogy állsz ennek a visszafogásával?
Jól haladok, de még van előttem azért jó sok lépés, amit meg kell tegyek, hogy ez itt teljesen okés legyen, de fú, szóval, hogy erről azért jó lenne leszokni, és jó lenne csak meccset nézni, és elmélyülni benne, mert jó érzés, amikor tényleg a telefont így félreteszem, és csak a meccset nézem.
De az-e sikerül néha?
Sikerül, és jó érzés, tényleg, nagyon jó érzés.
Nem érdekes, én viszont saját magam abszolút ezt tapasztalom, hogy nyilván egészen más az, amikor az ember persze dolgozik meg közvetítésben, akkor abszolút arra koncentrálsz, amikor beiszív, akkor nem is nagyon tudja nyilván az ember ezt másként csinálni. De az, hogy nekem ezen kívül nagyon ritkán adatik meg az a fajta tényleg flow élmény, amikor így beszív egy meccs, és tényleg szezon közben én kis túlzással egy kezemben tudom megszámolni, hogy hányszor, amikor tényleg ennyire elejétől a végéig tudok mondjuk egy meccsére leülni, és úgy nézni, és csak azzal foglalkozni, és ne az legyen, hogy közben hú, akkor ezt Twitterem, ahhoz most eszembe jutott, akkor ezt kírom, az Instagramon közben jött egy üzé. Tehát ez nagyon, az nagyon nagy ajándék.
De közvetítés során nem is lehet erre figyelni. Mármint nem is tud úgy beszippantani, nem? Mert arra figyelsz, hogy jó,
a közvetítés maga azt tud beszippantani, tehát maga a cselekmény. Nyilván az a nagy része a mérkőzés, nagy része az is persze, hogy ezt jól csinál, meg úgy is végezd a munkádat közben, de hál' Istennek az olyan természetes, csak pont emiatt is van talán, hogy itt van egészen más környezetben van az ember, annyi minden vonja a figyelmét róla. Nyilván egyébként meg meccs közben is nézi az ember azért néha a telefonját, meg rá kell nézni bizonyos dolgokra, akár a Twitteren, és hogyha valami olyan dolog jut eszedbe, van, hogy úgy tudsz csak megtalálni mondjuk valamit meccs közben, történik bármi, és akkor a Twitter ebből a szempontból nagyon nagy ajándék.
Meg az aranybánya, szerintem.
Tehát hogyha a friss információ tényleg ilyen eseményekkel kapcsolatban, főleg amerikai sportágban, de fociban is abszolút, akkor az kell is nézni a közben az embernek, de akkor is valahogy sokkal inkább foglalkozol azzal, ami egyébként ott történik. Itt egyébként meg akkor, hogy tudom, kinéz az ember közben az ablakon, nem tudom, ráfrissít, még azért biztos, nem tudom, megnézi a Facebook értéseit, jött az üzenet, mit tudom én,
igen,
akkor az jobban el tudja vonni a figyelmét, meg kiesik belőle.
Igen, és régebben, amikor ugye beszéltünk itt a 90-es évekről, akkor meg abszolút megvolt az, hogy otthon ugye családdal néztük. És nem volt eredmények.com, meg akkor a teletextet se frissítettem.
Hát nem kapcsoltad át a tévét közben.
Hát így van, tehát, hogy akkor csak az volt, meg a szotyi, és meg a beszélgetés, ugye, meg akkor ugye magyar bajnokikat is gyakrabban néztem, meg hát...
Ez egy nagyon érdekes dolog viszont tényleg, hogyha ez már szóba került, hogy ezzel most per pillanat egyébként hogy vagy? Mert mondtad, hogy a Fradival kezdődött minden.
Hát igen, az az igazság, hogy a Fradi szerintem Magyarországon, vidéken is nagyon sokaknak volt a kedvence, tehát ott falun, a szomszéd faluban is a háznak a talpazatába belevés, vagy FTC, vagy belefestve, meg nekünk is volt a fürdőszobában egy csempe, Fradi csempe, meg ilyenek, tehát hogy meg egy ünnep volt ugye feljönni Budapestre 180 kilométerre, ugye eleve az út, meg Budapest, úristen, főváros, Fradi meccs, ugye a régi stadionnak is tök jó volt a hangulata, meg Akasztóra jártunk meccsre, ugye a Stadler stadionban, az volt a legközelebb hozzánk, de ennek elmúlt a varázsa. Teljesen. Nekem az a problémám, és sokan ugyanezt mondták, hogy annyira beszivárgott a politika a labdarúgásba is, a fociba, hogy sajnos így elvitte így a... Nem tudom, én nem tudok most már kötődni játékosokhoz sem. Hogyha Fradit nézem, akkor talán egyedül Sigér Dávid az, akivel tudok szimpatizálni. Ő volt egyébként pont az adventi naptárban, amiről az előbb beszéltem, az egyik ablakban, a 18-asban, ha jól emlékszem, akkor ő 18-as. És hozzá így tudok kötődni meg. Nekem nagyon szimpatikus, láttam vele interjúkat is, de valahogy a 90-es években mások voltak a külföldi játékosok is a Fradiban, ugye Kopunovics, Kuntic, Baba Tünde, igen. Tehát, hogy az a BL kazetta, vagy hát akkor még kazetta volt, ugye videókazetta, azaz, így van.
Meg UEFA Fradi.
Így van, igen. Azt megrendeltem most nem olyan rég, hogy legyen meg DVD-n, igaz, hogy a DVD
lehet... Azt lehet kapni?
Igen.
Nem mondod.
De...
Nem, mert nekem
ez az Aloha produkció.
Hát, az UEFA Fradi az megvolt, nekem az beszéltünk nemrég esélyesükben is róla, életem egyik legnagyobb élménye volt az a Fradi Newcastle meccs a 3-2-es, és ugye aztán megkaptam karácsonyra az UEFA Fradi kazettát, és azt én valakinek kölcsön adtam, az még általános iskolás osztálytársak lehettek, és nem került vissza hozzám.
Szívfájdalom.
De hogyha ez lehet, azonnal
hát, a reklám helye. Még lehetett ilyen kapni, és én ugye a BL menetelést néztem, az Eurofradit többször is, tehát rengetegszer megnéztem, és hát abban a játékosok, tehát annyira nem tudom olyan...
Jó, tehát eleve kevesebb volt nyilván a légiós. Több volt az olyan játékos, aki ugye valóban kötődött a Fradihoz, itt nevelkedett volt, bármi közül azzal látták, azt mondom, maguk felnőni őket, és nyilván ennek is megvan a varázsa, tehát ha az az elvárás, hogy egy csapat rendszeresen szerepeljen nemzetközi kupákban, meg csoportkörben, akkor azt pláne most a 21. században valószínűleg valahogy így lett, de abszolút átérzem azt, amit mondasz minden szempontból. Tehát akár abból a szempontból is, igen, hogy a politika mennyire szivárgott bele a fociban Magyarországon, de abból a szempontból is, hogy tényleg gyakorlatilag trollfoci röhögnek azon egyfolytában, hogy minden meccs után Dibusz Dininek kell nyilatkoznia most már, főleg, hogy Szegény Sigér is ugye sérült, hát mert egyszerűen nincsen magyar a csapatban.
Igen, meg azon nevettem, hogy ugye kántálták nekik, hogy harcoljatok, de hát Dibusz volt akkor csak a...
Guys, fight!
Igen, úgyhogy az egy picit érdekes is. És nem tudom megerőszakolni magam, tehát hogy az az érzés, az vagy jön, vagy nem jön. És elmúlt, tehát hogy kész, nincsen. De ugye a gyerekkoromban meg iszonyatosan kötődtünk hozzájuk meg. Az öcsém például hatalmas nagy Simon Tibi drukker volt, imádta tényleg, tehát neki a falon az ő posztere volt, nekem Vince Otto volt. Tehát az is egy tök jó élmény,
hogy... Nekem a Horváth Feride.
Na, igen, tehát például a levelezőtársamnak például ő volt a kedvence, fényképezkedett is Horváth Ferivel, tehát, hogy meg én írtam a Vince Ottónak a szülinapjára, küldtem egy posztert, hogy írja alá, visszajött névre szólóan aláírva, tehát László Áginak sok szeretettel 98-ba, tehát, hogy megvolt ez a kötődés, meg ez a kapcsolat, és most valahogy én így távolinak érzem őket nagyon, és tehát, hogy tényleg van valamilyen érzésed, vagy nincsen, és hát nem tudod magad megerőszakolni.
Igen, ez egy nagyon furcsa dolog, mert nekem is abszolút, nyilván gyerekkoromban a Fradi meccsek, mint olyan, az indult el nálam is valahol, meg a Bajnokok Ligájával, aztán főleg az UEFA kupával, és hogy tényleg, hogy azért nyilván megdobban az embernek a szívem, amikor látja, hogy BL selejtezőben játszik egy csapat, vagy európai kupa meccset, és az persze, de hogy messze nem jelenti ugyanazt. És ebben aztán persze az is benne lehet, hogy azért én idősödöm legalábbis, és hogy ezek a dolgok más perspektívába kerülnek, másként lesz fontos az ember életében nyilván, de ezt abszolút meg tudom érteni, ezt a részét, amit mondasz, hogy ez valahogy elfogy az emberben, vagy sok minden megváltozott, az biztos.
Igen, igen, meg hát tényleg, hogy mennek az évek, ugye az embereknek lesz mondjuk családja, a fókusz is máshová helyeződik, meg hát vannak azért változások, és te is változol.
De ez is érdekes egyébként, hogy ugye aztán ennek akkor elég átvette a helyét a te életedben a külföldi foci, meg elsősorban a United, hogyha jól tévedek.
Igen, a Manchester United.
De hogy, az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy ebben azért az is benne lehet, hogy ebben mondjuk a magyar klubok mostanában kezdik talán egy kicsit felvenni a fonalat, hogy mennyire szolgálják ki a szurkolóikat, és hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt a Manchester United-del kapcsolatban sokkal könnyebben találtál meg egy csomó mindent. Persze. És akár játékosokkal, hogyha az ember egy picit beszél angolul, akkor már azért nagyon sok mindenhez hozzáfér, ami érdekes, izgalmas, tartalmas, és ilyen szempontból a tartalomgyártással, meg a sztorikkal azért kiszolgálni a szurkolókat, az nagyon csak az utóbbi néhány évben kezdett el terjedni a kluboknál Magyarországon.
Hát igen, és még szerintem van hová fejlődni. Ezért szeretem például ugye az Atletiket, amin ugye nagyon sok jó sztori van, tehát arra például van előfizetésem, pont volt valami, nem tudom, akció, és akkor miért ne fizessünk elő, meg amúgy szeretem ugye ezeket a sztorikat.
Hát az minőség újságírás.
Meg minőségi abszolút, tehát hogy nálunk szerintem ennek még nincs, hát már van egy pici, de még nincs kultúrája annyira, mint külföldön. A Manchester United meg azért tetszett meg, mert igazából ott volt ugye Alex Ferguson, aki 86 óta volt ott 26 és fél éven keresztül, meg hogy annyi saját nevelésű játékosuk volt, és valahogy ez nekem szimpatikus volt, hogy ugye a 92-es korosztály is.
Ha kötődni akar az ember egy csapatot, akkor ez létfontosságú.
Igen. Meg a hagyományok, meg nem tudom, valahogy meg minden, ami úgy körülvette az egész klubot, tehát, hogy a stadion is, hogyha megnézed, akkor az is olyan különleges, és élőbe is látni, és például a kis maketje az megvan ilyen 3D-s puzzle-ből összerakva a focis könyvek felett. Szóval, hogy az ember így megtalálta, hogy mihez kötődhet, és nem tudom, pont feltették azt a kérdést, hogy ha nem a Manchester United-et választottam volna, akkor melyik csapatot? Most van velem szemben egy Bergkamphez, az Arsenalt választottam volna, mert akkor ugye az Arsenal is 90-es években ugye Henrival, Bergkamppal, meg ugye ott is volt egy olyan edzőlegend vagy menedzser, ugye Arsène Wenger, aki különleges.
Egy olyan magja annak a csapatnak, ami aztán persze Wenger érkezésével nem miatta, egyszerűen csak az időmúlása miatt kopott ki, de nagyon sokáig még, tehát Martin Keown 90-es évek elejét, a 80-as évek végétől ott volt az Arsenalban. Tony Adams, Detto, Dixon is még a 2000-es évek elején még játszott. Winterburn egy kicsit már korábban, de akkor jött helyette Ashley Cole, aki abszolút saját nevelés volt, ugyanúgy a csapat része, és ez az én életemben is ebből a szempontból vált meghatározóval, meg tudott fontossá válni valóban, mert ezekhez az emberekhez aztán tényleg lehetett kötődni.
Lehetett kötődni, igen, és hogyha megnézed, ugye akkor tényleg az ő rivalizálásukról szóltak azok az évek, amikor ugye elkezdtünk focit nézni, vagy amikor már benne voltunk a sűrűjében, és hogyha nem tudom, most nyilván elindult bennem valami, amikor Beckham lőtte azt a félpályás gólt a Wimbledon ellen 96. augusztus 17-én, meg hát tök helyes gyerek volt, meg minden, tehát hogy meg ugye jött a Victoria Beckham, és akkor lehetett róluk olvasni ugye nem csak a Bravo Sportban, hanem a Bravo-ban is. És hát most tényleg, tehát nem tagadom, tehát én is tini voltam, tehát most nekem is ott volt a Backstreet Boys, meg David Beckham, meg ilyenek, és lehet, hogyha Árzalában játszik.
Ez a szentháromság, amit emlegettél azért annak idején, hát, saját tapasztalataim alapján sok lánynál hasonló.
Igen, csak nálam ez valahogy kicsit más irányt is vett, tehát hogy jobban lekötöttek a meccsek is maguk, de nem tudom, tehát hogyha így visszagondolok, akkor az Arsenal, az akkori Arsenal az, ami szerintem sokakat megfogott, és hogyha nem a Manchester United fog meg, akkor az Arsenal fog meg, szerintem.
Viszont említetted már te is itt a bloggal kapcsolatban, meg a követőkkel kapcsolatban, hogy egy darabig a követőszám volt a mérföldkő, amit néztél. Nem tudom, hogy a minőséget hogy lehet mérni, viszont számon tartani biztos, hogy tudod meg. Beszélgettünk ezekről is már azért korábban, hogy a social médiának, a közösségi médiának az árnyékos oldal az nyilvánvaló itt jön be, hogy az embernek, amikor pláne egy ilyen követőszámmal rendelkező oldalt vezet, akkor kicsit ilyen polgármesternek is kell lennie, és néha rendet kell teremtenie ott az emberek között. Ez hogy megy ez a része?
Az nehéz. Igen, ez a legnehezebb része, mert azért előbújnak a trollok, meg igazából tudsz arctalan lenni. Uh-huh. Sokan arctalanok is, tehát, hogy álnéven jelennek meg, és akkor úgy gondolják, hogy ott bármit lehet mondani, és nincs
tétje. Néha ez egyébként nem is kell állni, tehát ez sajnos
valaki... Állni nélkül is megy, de nálam azért gyakran megfigyelhető az, hogy nem a saját nevüken, amit nem annyira nehéz kitalálni, és esetleg még a fotó is, amivel megjelennek ott, az nem a sajátjuk, hanem letöltenek valamit Google-ből, és akkor berakják, és hát és akkor ilyen megmondó emberekként tetszelegnek. Nagyon nehéz egyébként kordában tartani, de az abból gondolom, hogy csak sikerül, mert nagyon sokan megjegyzik, hogy ugyan itt is előfordul, de azért sokkal kevesebb az én oldalamon a pocskondiázás, meg a személyeskedés. Ezt próbálom kiszűrni, meg a gyűlölködést. Tehát ott nincs tolerancia. Ha valaki személyeskedik, vagy nem tudom, rasszista, vagy ilyesmi, akkor őt kitiltom. Tehát ez olyan, mint hogyha a saját lakásodba se engedett be ezeket az embereket. Persze. Tehát, hogy valahogy úgy próbálom megnézni, először nagyon nehéz volt bárkit is kitenni, de néha muszáj volt, tényleg. Volt olyan egyébként, akit kitiltottam a Facebook oldalról, és a Twitteren rám írt, hogy ne haragudjak, évekkel később, ne haragudjak azért, ahogyan ő viselkedett, de hogy megbánta, és hogy oldjam már fel a tiltását. Tehát ilyen is volt, nem ez olyan régen.
Azért ez jól hangzik meg ezt.
Ez jól hangzik, igen. Tehát van kettő féle ember. Van, aki belátja, hogy hülyeséget mondott, és elnézést kér, és van, aki úgy látja be, hogy törli a kommentjét teljesen. De végülis az is egy visszajelzés nekem, csak én olyan típus vagyok, hogyha magamból indulok ki, hogyha tévedek, vagy valakit nem tudom... megbántottam, és nem kellett volna, akkor elnézést kérek tőle, és belátom. De sokan nem ilyenek. De azért szerintem tényleg jó a közösség. De van egy-két troll, persze.
Én kicsit ilyen pedagógusi feladatokat töltesz be, nem?
Igen, igen. Hát olyasmi, igen. De én így érzem jól magam egyébként, mert látok sok olyan oldalt, ami nincs moderálva. De ez egyébként nagyon nagy munka. Hát tehát, hogy rengeteg munka.
Hát eleve nyilván az nagyon fontos, és valószínűleg, hogyha titkát akarná keresni az ember az oldalad népszerűségének, akkor ez is benne van a témák mellett, amiket benne feldolgozol. Hogy ezzel a részével foglalkozol, meg hogy eleve nyilván a hozzászólásokkal foglalkozol, meg próbálsz te is részt venni ezekben a beszélgetésekben.
Igen, szerintem ez az egyik titka, ez a személyes jelenlét, hogy beszélgetek az emberekkel a bejegyzések alatt is, és ezt mindenki szereti egyébként, hogyha foglalkoznak vele, meg tényleg figyelmesek, és ez biztos, hogy az egyik titka. Tehát meg szokott egyébként olyan is lenni, volt egy időszak, amikor így előbújtak, hogy hát te csak a Manchester Unitedról írsz, mert hogy az a kedvenc csapatod. És hát... ugye én olyan vagyok, hogy megnézem, hogy ez tényleg így van, hogy magamba keresem a hibát, és megnéztem, és baromira nem úgy volt. Tehát néztem a posztokat, hogy volt róluk is szó, persze, hát most miért kerülném ki őket. De ezzel meg úgy vagyok,
tudod, hogy... ez a szurkolói kognitív torzítás, tehát egyrészt ez nyilván minden riporter is megkapja egyébként, hogyha közvetít valamelyik csapatnak a meccseit. A másik meg az, hogy nyilván a szurkoló elve ezt keresi, és ezt veszi észre. És egyrészt az is lehet, hogy ő egyébként úgy kattint, és már az algoritmus is úgy dobálja fel neki ezeket a posztokat. Meg a másik, hogy egyszerűen átgörget felette, hogyha nem azt látja, meg piros mez az feltűnő.
Hát igen, igen, de szerintem ezáltal bele tudsz te is, meg mindenki, meg én is ugye vinni egyfajta személyességet. Azáltal ugye, hogy ők tudják, hogy melyik a kedvenc csapatom. De tényleg a legdurvább az, hogy valaki létrehoz egy troll oldalt, hogy nem tudom, Bruno Penaldes, nem tudom, és akkor beteggel, amikor éppen nem tudom, nem nyer a Manchester United, vagy megint 11-esből lő gólt, most ugye legutóbb nem lőtt, kilőtte a holdra, de mindegy, és akkor... Azt nehéz megérteni, hogy egyes emberek ezzel foglalkoznak, hogy most van ez az oldal, ez a kislány nagy foci, és akkor a Manchester Unitednek drukkol, és akkor jól oda mondom neki meg, de nem érdekel, tehát hogy nem tud már rám hatni. Lehet, hogy eleinte hatott, de így mostanság azt vettem észre, hogy ez nem fontos.
Meg már benne van a kezedben a mozdulat, hogy kell a bangombot megtalálni.
Persze, hogyne, és... Az még nagyon jól szokott esni, amikor kiállnak mellettem, és akkor nem is kell nekem ott közbeavatkoznom, hanem ők felveszik a kesztyűt az értelmesebb emberek, és akkor ott lejátszák, és kész, ennyi. De eleinte lehet, hogy hatottak rám ezek az emberek, meg szerintem azt említettem is, de mostanában így nem tudnak.
És ez nem is baj, sőt, nem, ez egy nagyon fontos fejlődési
folyamat. Ez egy nagyon jó állapot, igen. Úgyhogy alapvetően arra is büszke vagyok, hogy ez a 25 ezres kör, tehát ez egy tök jó közösség. Nagyon értelmes kommentek is vannak, meg szoktak adni poszt ötleteket is, hogy miről írjak, hogy meg tényleg van egy csomó ember, akit az oldal által ismertem meg, és tartom vele a kapcsolatot.
És ez olyan érdekes, egy csomó olyan dolgot mondasz itt ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, amiket egyébként sok helyen szerintem már tanítanak is, hogy miképpen kellene. Mm-hmm. Tehát mondod ezt a számot, hogy ez minden tekintetben organikus. Tehát hogyan jöttek is ezek a követők, az is organikus, meg a módszer, amiket kidolgoztál magadnak, az abszolút abból jött, ahogyan te figyelted gyakorlatilag a követőidnek a reakcióit.
Igen, igen, és ezt is szokták kérdezni, hogy mi a titka, hogy ennyi ember legyen, és hát nem tudom, valahogy, amit ez pont az előbb beszéltünk, hogy a személyességet bele kell vinni, az őszintességet bele kell vinni, figyelni kell arra, hogy mi érdekli az embereket, meg szerintem azt is leveszik, hogy te szenvedélyet csinálod, vagy nem csinálod azzal, hogyha én egy ilyen, nem tudom, hogyha folyamatosan ilyen száraz posztokat tennék ki, semmilyen, nem tudom, szív nem lenne benne, akkor nyilván nem lenne 25 ezer ember ott. Úgyhogy biztos, hogy nem véletlen az, hogy így sikerült rátapintani arra, amit sokan szeretnek. Nyilván nem szereti mindenki, de nem is kell, hogy mindenki szeresse az oldalamat, mert tényleg. De úgy gondolom, hogy sokkal több a pozitív kritika, meg a pozitív visszajelzés. Építő kritikával sincsen semmi baj egyébként. Meg annak külön örülök, hogyha valaki építő kritikát fogalmaz meg, mert ez nekem is egy visszajelzés, meg így tudok fejlődni. Úgyhogy lényegében elégedett vagyok azzal, ami van most meg. Tehát én gondolkodtam már másban is, mert mint olyan értelemben másban, hogy podcastben például, vagy hát leginkább podcastben igen, az érdekelne, és most majd lehet, hogy lesz egy olyan, még annyira erről nem beszélhetek, de elképzelhet, hogy jövő év elején lesz egy koprodukció valakivel, de sajátban is akár.
Tehát így nézed azért az utat előre, hogy merre lehet tovább.
Igen, igen. Nagyon szeretem egyébként a podcasteket. Sokat hallgatok én is, és úgy látom, hogy ez most nagyon-nagyon népszerű, és lehet, hogy ezekbe a podcastekbe bele tudnám vinni a sztorikat is, meg igazából beszélgetésekre gondoltam, tehát nem csak úgynevezett ismertebb emberekkel, hanem esetleg szurkolókkal is, akiket az oldalon keresztül ismertem meg, hogy ez még érdekelne.
Ez sokaktól kérdez, ez valahogy visszatérő tematika egyébként, csak nyilván engem is érdekel egyébként, hogy mondjuk mások milyen podcasteket hallgatnak, mert az meg egyértelműen látszik, hogy ennek is van boomja mostanában Magyarországon különösen. Vagy hát ilyen trendek azért látszik, hogy hány évvel később szoktak beszivárogni Magyarországra. Igen. Ami volt kicsit mondjuk 8-10 később. Éve így van tőlük nyugatabbra, az most abszolút tapasztalatú nálunk, tehát egyre több podcast van, egyre több jó podcast van, minőségi podcast van, és nagyon színes skálán.
Hát én ugye a magyarok közül hallgatom a teljes terjedelmet.
Nagyon jó választás.
Igen, igen, és volt szerencsém ott is vendégeskedni.
De tényleg, most hogy mondod?
A Tibinél és nálad, meg a Tibinél és a Dománál is voltam egyszer. Ami nem sport témájú és magyar, az a Kulturfitness, a Horváth Gergő filmkritikussal és a Tari Anna Mária pszichológussal beszélték ki azokat a filmeket, amiket én imádok, tehát hogy filmes szempontból is, meg pszichológiai szempontból, tehát nagyon-nagyon jó kis filmeket, tehát igazából Szerelem, Bormámor, Provence, Pretty Woman, ilyenek, azt nagyon imádtam, meg vannak a VMN-nek podcastjai, azokat is nagyon szeretem, külföldiek közül, a focisok közül pedig a James Richardsonnak a podcastja, a Totally Football Show, nagyon kedvelem, meg van a Gab Marcottinak, aha, meg a Julien Laurence-nak. Igen, az ő podcastjuk, azt is nagyon szeretem, és hát például a James Richardsonéknek a podcastjében egy csomó érdekesség hangzik el, amit olykor így a blogon is meg szoktam így fogalmazni posztformájában, tehát ott az a jó, hogy ugye van olasz foci szakértő, ugye a Honkessel, van a, ugye a Julien, ő a francia, van a Honigstein, aki német, és meg ugye a spanyol, a Álvaro Romero van még, úgyhogy az is nagyon érdekes, meg hát a műsorvezető is egy egyéniség.
Richardson-t imádom, tehát Tibivel is beszélgettünk pont itt az első adásban, hogy nekem abszolút jelentett annak idején, amikor a teljes terjedelem is elindult a féle útmutatásra, mert maximálisan, tehát jó, a fickot nem is tudom utánozni, azt nem lehet, tehát hogy a
nagyon egyedi a stílusa, és nagyon...
Hihetetlenül vág az esze.
Nagyon.
Az intrókat imádom egyébként. Nagyon a Totali Futbolsó. Tehát ugyanazokat megírja, ahogy kijön, azok a szójátékok.
Zseniális.
Az szuper, úgyhogy meg nyilván, tehát abszolút profi a stáb, hogy az egészet csinálja. Igen. Nagyon rátaláltak erre a vonalra, és hát élmény. Na, meglátszik, hogy ők abszolút növekszenek, hogy ők is most már az Atletikkel vannak együtt.
Igen.
Meg több fociban is több podcastjük van, más sportágakkal is foglalkoztak már.
Igen, meg azt tetszik egyébként benne, hogy ott szokott lenni egy brazil újságíró hölgy.
Igen, igen.
A Natalie, aki szokott ugye beszélni angol fociról is, meg ugye ő a brazilokkal interjúkat is szokott készíteni. És hát nem mondom, hogy én olyan vagyok, mint ő, de valahogy úgy fel tudtam benne azt fedezni, ahogyan én közelítek a focihoz. Tehát, hogy maga a sportág szerelmese, az nagyon tetszik nekem, úgyhogy ezek a podcastek, hát meg a háp, ugye, amiről azt hittem, hogy egy pletyka rovat lesz, mivel ugye háp és kacsa, aztán hát jó, nem raktam össze.
Nagyon furfangos. Igen. Ezt még ezt nagyon jól összeraktad, ezt tényleg ezt nem is mondtuk még, hogy látják a videót, meg a kiskacsát, nagyon szépen köszönöm, mert
nagyon
egyrészt szívesen. Nagyon passzol a díszlethez sok szempontból is.
Igen, hát ezt nem tudtam kihagyni.
Gondolkodtam annak idején, mielőtt a borítót készítettem, hogy elkezdtem keresgélni gumikacsákat több helyen, aztán nem találtam egyet, amit tetszett volna, és végül találtam ezt a gumikacsáról képet az interneten, úgyhogy azt ezúton is köszönöm a Google-nek.
Igen, ez egy Photoshop, mert először én megnéztem, mielőtt kitaláltam, ugye, hogy a kacsa az tök jó lesz, az árzenálos kacsa. Megnéztem a fotót, ugye ez nem árzenálos kacsa, ami a fotón van, a podcast
standard, fotója. Standard gumikacsa.
Utána láttam, hogy nem árzenálos kacsa, úgyhogy...
Lehetőleg klasszikusabb. Nagyon szépen köszönöm ezt is.
Nagyon szívesen.
Viszont nagyon eltávolodtunk a blogtól, de mondjuk abban az irányában, amiben szerettem is volna egy picit egyébként menni, hogy már, hogyha már a podcast maga szóba került, meg hogy te is nézegeted, hogy milyen irányba lehet még tovább menni, tovább vinni, tovább fejleszteni. Emlegettél már egy-két dolgot, de nem tudom, hogy egyébként vannak konkrét terveid, amiknek dolgozol már a megvalósításán.
Hát amiről beszéltem, hogy egy ilyen kooperáció lesz, az kezd egyre konkrétabb lenni, csak sajnos nem mondhatok róla semmit bővebben, de hamarosan majd az oldalon lesz róla bejegyzés. Egyébként az egy podcast lesz, ami YouTube-ra szintén fel fog kerülni. Illetve hát a saját, amit említettem, tehát azt neked is mondtam korábban ezt az ötletemet, hogy beszélgetésekre gondoltam, és szurkolókkal, vagy olyan szurkolókkal, akik az oldalamon írnak, és tudom, hogy melyik csapatnak szurkolnak. Tehát például van egy nagyon kedves lány ismerős, akit az oldalon ismertem meg, Marcsinak hívják, ő a Borussia Mönchengladbachnak szurkol, és olyan szempontból is érdekes, hogy nincs azzal semmi baj, hogyha valaki a Bayern Münchennek szurkol, vagy a Chelsea-nek, vagy ilyen top csapatnak, de ez a Borussia Mönchengladbachhoz szurkol, ez szerintem olyan különleges is, úgyhogy például ilyet simán el tudok képzelni, hogy vele beszélgetni, de olyat is el tudok képzelni, hogy ugye nálunk itt Magyarországon is lehet tudni, hogy ki, nem mindenkiről, de úgy nagyjából, tehát sok emberről kinek szurkol, hát most például ugye a Szaniszló Csabi a Rómának, Móncz Attila a Bayernnek, és akkor így velük beszélgetni arról, hogy miért lettek Bayern drukkerek, esetleg egy játékos miatt, vagy egy meccs miatt, mert így az oldalon is szoktam ilyen, hogy mondjam, ilyen meginterjúvolni az olvasókat, hogy miért szerettek bele a labdarúgásba, és akkor mindig említenek egy játékost, egy meccset, egy gólt, vagy nem tudom, ilyen tök különleges dolgok szoktak ebből kijönni, és nagyon, nagyon nagy az interakció ezek alatt, a bejegyzések alatt is, és engem, tehát hogy az olvasók is érdekelnek, de ez tök jó lenne így podcast formájában is előadni. Most nem akarom a címét mondani, ami ugye egy kipattant a fejemben, hogy valaki lenyúlja az ötletet, de ez jó lenne megvalósítani.
Most le kell foglalni, beírjuk a podcast feedet.
Jó.
Igen, gyorsabban.
Igen, úgyhogy ez a terv egyébként, meg hát az oldalt is folytatni, mert mindenki mondja, hogy reméli, hogy nagyon, vagy hát sokan mondták, hogy remélik, hogy sokáig fogom ezt még csinálni. Hát amíg örömmel lelem benne, addig mindenképp.
És egy nagyon fontos dolog még, amit elkezdtél már pedzegetni, most nem tudom, hogy ezt az oldaladon bárkivel osztotta, de már meg, vagy volt-e róla szó, hogy ugye a brand az él most már ugye több mint 10 éve.
Igen.
Azt mondja, hogy abszolút bejáratott év, de hogy gondolkodtál rajta, hogy most már te sem vagy feltétlenül kislány, vagy miért jött az
igen,
ötlet, hogy...
Igen, tehát megfordult a fejemben, ezt még a Baumstark Tibiéknek a teljes terjedelmében is mondtam, amikor voltam legutóbb, hogy gondolkodom a névváltáson, de ugyanakkor meg, tehát igen, tehát azért merült fel bennem, mert ugye nem vagyok kislány, viszont a lélekben meg tulajdonképpen az vagyok, ezt ugye le lehet fordítani mondjuk Nick Hornby-nak a nyelvére is, akinek van az az idézete, hogy a meccsek ideje alatt nem vagyok több 11 évesnél, valami ilyesmit mond, hogy a foci öl és nyomorba dönt, és hogy miatta maradtam vissza a fejlődésben. Van egy ilyen idézet ugye a focilázban, amit ugye, hát jó, Arsenal Drucker, de hát ezt bármire le tudjuk fordítani, tehát én is le tudom fordítani a magam nyelvére, mint Manchester United Drucker, és emiatt gondolom azt most, jelenleg, hogy nem kéne rajta változtatni, meg egyébként sokan, tehát sokaknak így megragadt ez a fejében, és nem biztos, hogy ezt ki kéne így söpörni.
Meg frappás, tehát tök jó, szerintem ez nagyon jól eltalált név. Meg hát, az meg a másik, igen, hogy azért több mint 10 éve most már él az emberek fejében, tehát kár lenne érte, hogyha...
Régóta van, igen, az idő az, ami, meg amit az imént említettem, hogy tulajdonképpen tényleg, hogyha leülök meccset nézni, akkor így kicsit vissza megyek az időben már, mint egy jó pár évet, meg hát, hogyha megnézed a szurkolókat, azért ők is, bennük is így a gyerek jön elő, tehát tök mindegy, hogy hány éves az illető, lehet 50-60, akkor is szerintem mindenkiben ott van a gyerek, úgyhogy emiatt most jelenleg azt gondolom, hogy nem kellene változtatnom rajta.
Majd egy nem tudom, 50-60 év múlva kislány nagymami.
Igen.
De addig semmiképp szerintem ez elsek, meg magadról sem nagyon változtas.
Jó.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Ez lett volna tehát a HAP jubileumi 5. adása. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattátok. Ha esetleg a korábbiakról lemaradtatok volna, természetesen megtaláljátok őket mind a YouTube csatornámon, mind pedig a különböző podcast felületeken, és hogyha nem akartok lemaradni a továbbiakról, akkor pedig iratkozzatok fel, amit előre is köszönök, illetve természetesen, hogyha bármilyen kérdésetek, hozzáfűzni valótok lenne az ezekben elhangzottakhoz, a legegyszerűbben a YouTube videók alatt tudjátok eljutatni hozzám kommentekben, de megtaláltok Instagramon, Facebookon, Twitteren, tényleg kíváncsi vagyok mindenre, ami a podcasttel kapcsolatban bennetek felmerül. Úgyhogy bízom benne, hogy találkozunk a következőben is, amelyben megint egy sporttévés kollégával fogok beszélgetni, várlak titeket a jövő héten is. Sziasztok!